Rádió Bézs, Budapest, 21. század.
Gyönyörű ez a muzsika. Ez egy itáliai éttermi zene, nem tudok róla többet, csak azt tudom, hogy Kárászi Szilvia, aki ennek a műsornak a szerkesztője, választotta ezt a zenét, és hát kedveskedni akarok neki is egy kicsit, hogy minden olyan muzsikát halljon, amit ő is szeret, hisz gondolom azért választotta. De figyeljük még ezt a gyönyörű muzsikát. Egy zongora, nem több, csukják be a szemüket, s utazzanak akár Itáliáig. Szóval az zongoraművész Kárászi Szilvia ezt a nagyon-nagyon finom zenét választotta nekünk, amit most azonban elhalkítunk, megállítunk, és egy nagy ugrással azt mondom, hogy ne Itáliába utazzanak most, hanem utazzunk Párizsba. Párizsban biztos fantasztikus lehet egy éjszaka, különösképpen akkor, hogyha Kárászi Szilvia egyik számára a legkedvesebb filmjéből következik egy betétdal, az Egy éjjel Párizsban című filmből, és hogyha önök kitalálják, hogy ki a rendező, nos, akkor külön gratuláció. Én azért egy kicsit segítek, ez a bizonyos ember tette fel a kérdést egyszer, hogy mi a legrövidebb út két ember között, és azt a választ adta, hogy egy csók. Rádió B és Fodor János vagyok. Elmondom önöknek, hogy mi a tervezett további menetrend. Abban bizakodom legalábbis, hogy sikerül majd két nagyon érdekes hölgyel, nővel beszélni. Az egyik őket úgy hívják, hogy Nagy Kriszta Gyereskova, aki zenész, fotóművész, videóművész vagy filmművész, énekesnő, egy polgárpukkasztó ember, tulajdonképpen egy életveszélyes nő. Tehát ezt még neki is elmondom, hát hogyha sikerül vele beszélni, majd kiderül. És nagyon-nagyon örülnék, hogyha sikerülne majd kapcsolatot találnunk Karafiát Törzsolyával, aki ha egyáltalán itthon van és nem Svájcban, akkor megint csak az öntörvényűségről beszélhetünk, akár Madonna kapcsán, hiszen, mint azt a Rádió Bécsből is hallották, a teljes szöveget itt többször elmondtuk. Szóval Madonna nyerte az év nőjének járó elismerést. Úgyhogy ezek a tervek, majd meglátjuk, hogy mi sikeredik. És még egy férfi embert is várok, reményeim szerint legalábbis megérkezik előbb vagy utóbb a stúdióba, de hát minden lehet, még az is lehetséges, hogy nem. Nos, ön Xavier barátom, aki hát egy elképesztő figura, maga a szabadság, és hát természetesen övé az a csoda, amit zenének hívnak, amit birtokol rendesen. Egy szó mint száz, van programunk bőségesen, van elegendő témánk, és különben is, hogyha nem találnánk senkit, hát akkor se lenne olyan nagy baj. Már csak azért is, mert Kárászi Szilvia, aki ennek a mai műsornak a szerkesztője, csodálatos zenéket választott, úgyhogy abban bizakodom, hogy velünk maradnak továbbra is, a Rádió B-st hallják. A vonalban, hogyha minden igaz, Nagy Kriszta Gyereskova, én Fodor János vagyok, és Xavier barátom is a stúdióban ül már. Igen, én vagyok a magyar hangja annak a fantasztikus zongoraművésznek, akinek itt kéne ülnie, Kárászi Szilviának, de remélem, hogy nem haragszik, hogy én hívtam. Csókolom! Hello, hello!
Jó napot kívánok! Hello!
Tetszett hallani engem, ugye?
Igen, igen, igen.
Örülök. Először is már most a legelején ad kívánjak önnek egy nagyon szerencsés évet. Bár azt gondolom, hogy maga egy nagyon szerencsés ember.
Igen, én nem ezt gondolom.
Nem? És miért nem?
Miért gondolja, hogy szerencsés vagyok?
Mert eddig amihez hozzányúlt, abból mindig valamiféle siker lett. Hogyha zenélt, akkor abban, hogyha fotózott, videózott, filmezett, akkor abban, hogyha óriás plakátot állított ki magáról, abban, hogyha Orbán képeket festett, akkor abban. Szóval, hogy mindig meg tudta mozgatni az embereket, vitára ingerlő módon, ha tetszik, polgárpukkasztó módon, de jelen tudott lenni, és ez szerintem szerencse is, meg munka, meg hát sok minden más is.
Örülök, hogy így látja. Én maximalista vagyok, és én azt gondolom, hogy épp hogy csak elevickélek a sikernek a külső szélén, a külső ívén, de örülök, hogy így látja, és persze egyébként, amikor így látom én, hogy nem vagyok elég ügyes és elég tehetséges, nem tehetséges az vagyok, de nem vagyok elég sikeres, akkor én is mindig megszidom magam, és azt mondom, hogy ennek nagyon kell örülni, és ez így azért ez tényleg klassz.
Ön szerintem egy valamit tud talán jobban, mint a többiek, az élvezeteket. Ön a művészetek élvezetét, az élvezetek művészetét, az élet művészetét, vagy a művészet életét jobban érzékeli, mint más, de persze ezek csak játékok voltak a szavakkal. Mi az, amit a legjobban élvez az életben? Erre vagyok kíváncsi, és most ne a szexet mondja.
Nem is mondtam volna.
Nem?
Nem, abszolút. Én a szexel nem vagyok olyan viszonyban, mint amilyennek kinézek. Azt nekem mindig egy paródia, meg egy figyelemfelkeltés, amit a szexel játszom a színpadon is, és a művészetben is. Akkor én azt hiszem, hogy a legjobban a festészetet élvezem, és azt, amikor valamivel elkészülök, és jó, akkor nagyon boldog vagyok, és akkor azt gondolom, hogy minden megérte. Mert amikor egy nagyon jó munkát megcsinálok, mondjuk akár az Orbán képeimet is, akkor azt érzem, hogy tényleg van Isten, és ő csinálta ezt az egészet, és nagyon nagy szerencsém van, hogy én lehettem a keze.
És miért Orbánt festette le, miért nem Barnuk Szavért, vagy Fodor Jánost, vagy nem tudom én, Koltai Róbert, tehát miért pont őt választotta?
Azért, ugye ez már 2 éves munka, mert akkor éreztem azt először nagyon komolyan, hogy a politika, és effektív Orbán Viktornak a személye olyan szinten hatolt bele a magánszféránkba, tehát barátok és családok közé az ágyneműre, az asztalt, hogy ott van benne nagyon komolyan, amilyet én még azelőtt nem tapasztaltam, és az én életemet is nagy részben ez töltötte ki az aktuálpolitika, Orbán Viktor, és ezt úgy éreztem, hogy ebből kell csinálni művet, ennyi.
Meg pénzt.
Nem szoktam eltitkolni, hogy pénzt akarok csinálni, mert én nagyon fontosnak tartom, hogy egy művész meg legyen fizetve. Ahhoz képest, hogy ebben a pillanatban a kortárs képzőművészek honorárium és tiszteletdíj nélkül dolgoznak kiállításokra, akár Ludwig Múzeumban, akár Műcsarnokban, tehát nem adnak érte pénzt. Nem tudom, hogy az vagy ebben kitalálva, hogy mi ingyen dolgozunk. Tehát ugye a pénz nagyon fontos, de mi nem gondoltuk, hogy ekkora siker lesz ebből, hanem inkább az ellenkezőre számítottunk, azt gondoltuk, hogy nem, hogy bajunk lesz abból, hogy ezzel a témával foglalkozunk.
Nagy Krisztinával, alias Tyereskovával beszélgetek, és az utolsó, nagyon magánjellegű kérdést szeretném föltenni, és nem ha úgy gondolja, hogy nem akar rá válaszolni, akkor csak annyit mondjon, hogy passz, jó? Remélem, nem is bántom meg vele. Előre még nem mondja azt, hogy passz.
Ja, okay.
Én azt olvastam egyszer valahol, hogy ön nagyon-nagyon sokáig kínlódott a magánéletében, művészi életében, társasági életében, attól, hogy képtelen volt az emberi érintéseket fogadni, hogy kezet fogni sem tudott másokkal, hogy zavarta ez a dolog. Túl van ezen?
Pont ezen a készfogás dolgon túl, de igen, én vállalom és kommunikálom, hogy OCD-s vagyok, ami azt jelenti, hogy kényszerbeteg vagyok, és vannak ilyen rituálék, amiknek nincsen semmi értelme, de meg kell csinálni. Tehát volt 10 év az életemben, amikor nem tudtam kezet fogni, csak nagyon körülményesen kézmosás, ízés, a többi. De most másképpen van meg, szóval igen, nekem van egy OCD-m, ami még jelen pillanatban elég különleges betegség, de hihetetlen, hogy ha nem találkozom barátaimmal 5 éve, akkor nagyon sok mindenkiről derül ki, hogy ez valami járványként terjed. Szóval nagyon sokan leszünk pszichés betegek. Ez olyasmi betegség, mint a pánikbetegség, csak teljesen más tehát hogy a pszichében történik mind a kettő, csak teljesen más, hogy néz ki ez biológiailag és orvosilag is.
Kívánom önnek a következő évre, hiszen mindjárt itt van a jövő év, és ebben búcsúznék tisztelettel, hogy maradjon a siker, maradjon a tehetség, és akkor talán múljon ez a, ha ez betegség, múljon ez a valami. Minden jót kívánok önnek, és 2017-ben még sok pénzt is. Kezi csókolom.
Nagyon köszönöm, önnek viszont.
Minden jót.
chance for us.
Fodor János vagyok. Ez itt a vendégjáték, és én természetesen nem vagyok vendég. Az új vendég már itt van a stúdióban. A szó helyett azonban kezdjünk zenével, aztán majd magyarázatot is kapnak. A stúdióban Barnuk Szavér. Hát hello.
Drága János, én tulajdonképpen másfél éve keresem az indokukat, hogy miért nem jöttem el hozzád a Rádió Bécsbe dolgozni.
Nehéz lesz megmagyaráznod.
Először is, amikor ránéztem a legelső műsorvezetői listára, akkor tényleg úgy láttam, mintha a munkásmozgalmi panteon leendő sírfeliratai néznének velem szembe. De most őszintén az elmúlt 10 percben meggyőztél engem. Rájöttem az előbbi Tyereskova interjúban abban, hogy ezt a hihetetlenül gyilkos iróniát, ahogy alá tudsz valakinek kérdezni, senki nem tudja. Tehát azt
szerintem
mondom, hogy
ez
az igazi serri illatú, gonosz zserbum, amit stílus, amit te hozol, szóval ez soha nem fogja még egyszer pótolni a rádió. Lehet, hogy már járókerettel jön össze a Rádió Bécs, de ez pótolhatatlan
lesz. Ahol csupa fiatal ember van, hihetetlen nagy csapat van változatlan. Hát van egy hiányzó, ugye, csak akkor a hallgatók kedvéért hadd mondom el, hogy amikor...
járókeretet kapja.
Igen, meg még egy hiányzó is van, aki velem szemben ül, nevezetesen Texavér, mert azért annyit mondjunk el, hogy amikor ez az ötlet megkipattant, megfogant bennem, és a csapatépítés kezdődött, akkor én már egy igent is kaptam, hogy egy zenei műsort elindítasz. Én arra várok, hogy csütörtök este 9-től 11-ig tiéd legyen a pálya, de hát...
Drága barátom, én nekem időről időre vannak olyan tiszteletre méltó világundoraim, amikor annyira elfordulok a világtól, és úgy gondolom, hogy én már csak a kiskutyámmal és a házvezetőnőmmel szeretném megosztani maradék napjaimat, de amikor rájövök a következő orvosi vizsgálatnál, hogy a maradék napok azért még 10000-esével számolhatók, akkor ilyenkor mindig visszatér belém az élet, és akkor eszembe jut az ígéret a csütörtökönkénti este 9 és 11 óra közötti állapot.
Jó, hát hogyha úgy gondolod, akkor változatlan megnyitott.
Nagyon kedves.
Én szeretném megköszönni az ajándékodat, egyfelől egy nagyon szép Szatmár csekély Szilva pálinka, már az üvege is szép, szóval tényleg egy szemen szedett, nem tudom, szilvából készült ősi módszerrel.
Ez már az iróniát kezdete most, amit előbb alkalmaztál?
Nem, az irónia most jön, hogy tudnélik, megajándékoztál engem egy vadonatúj DVD-vel is, amiben hát szerintem
hát rögtön azt írt. Irónia, hogyha egyébként ez a Vakok Intézetének a rádiója lenne, de hát egyébként még gondolom, szoktál nézni koncerteket.
Ne, és én imádom nézni a feliratot, hogy a legendás zongora, vagy az orgona,
virtuóz.
Igen, igen. Jó, jók vagyunk itt ketten, tehát hogy odaírod magad.
Én vállalom, hogyha te is beélsz minden műsorban. Na, mit szólsz ez a feltétel?
Hogyha én is?
Ha minden műsorban te is részt veszel, amelyiken én vagyok a kvázi műsorvezető. Ezzel a feltétellel vállalom. Így lenne értelme ennek a dolognak. Tehát az, hogy én így egymagam a magam kis unalmát rászottyogjam a világra, nem nagyon, de veled szívesen. Hát nekünk volt egyszer egy nagy miskolci alakításunk.
Méghozzá nem is rossz.
Nem is rossz. Én azon gondolkodtam, mert többször utána visszahallgattam, hogy gyakorlatilag én szerintem Miskolc igazi városa avatás azzal a nappal kezdődött.
Én most, bár ezt a többiek nem látják, de nyújtom a kezedet felém, közös műsorvezetésünk lesz. Megbeszéltük, megpecsételtük itt. Xavér itt a Rádió Bécsben fog velem együtt műsort készíteni. Visszatérve arra az emlékezetes miskolci történetre, az azért volt számomra döbbenetes élmény, mert egy pillanat alatt kiderült, hogy olyan sokrétegű pasas vagy, annyira elválasztod, mint a Föld, azt hiszem. Tehát így képzeltem el, amikor a földrajztanárom mesélte, hogy milyen rétegek vannak, és hol lehet mit megtalálni, hogy attól függ, hogy hová sikerül tapintanom, melyik réteget sikerül megnyitnom, és ott te hihetetlenül őszintén előadtad tulajdonképpen az életedet, a kötődésedet a himnuszokhoz például. Hát ezt én, az fantasztikus volt. Egy szép zene is szól közben alattunk, hogy magyarázatot azért erre tedd.
Magyarázatot annyit adnék, hogy én most már hosszú esztendők óta látok egy megállíthatatlanul síralmas folyamatot, nevezetesen azt, hogy az igazi tehetséges fiataloknak nincsenek koncertjeik, mert nem ismerik őket az impresszáriók, és azért nem ismerik őket, mert nincsenek koncertjeik. És ezen egyetlen egy módon lehet segíteni, hogyha időről időre nem elég, hogy fölfedezünk. Tehát az, hogyha ma Fischer Anuska a Szent István Parkban valakinek megsimogatná a fejét, és azt mondaná, hogy nagyszerű zongorista leszel, ezzel semmit nem érne az illető, legfeljebb ennek a boldog tudatában halna éhen majd 3 utcával arrébb, hanem egyetlen egyet tehetünk, hogy kölcsön adjuk a közönségünket. És én körülbelül 3 esztendővel ezelőtt tulajdonképpen a saját, hogyha szabad így mondanom, zenei utódomat megtaláltam egy fiatal orgonista személyében, és ez azért érdekes ez a felvétel, mert ez élete első felvétele Benkov Balázsnak. Azért érdekes, mert itt szó szerint ez történt, hogy a szolnoki szimfonikusokkal, illetve Izaki Masahiroval a csodálatos Saint-Saëns szimfóniát játszottuk, és még maga a zenekar se tudta, hogy én az első tétel után leszálltam az orgonapadról, az odáig lapozom.
És azt mondtad, hogy Balázs, kisfiam, gyere! Balázs, kérlek
szépen, folytasd te, jelen pillanatban a parancsnok pilóta éppen gyengélkedik és indisponált, úgyhogy a Balázs eljátszott a lassú tétel gyönyörűen, aztán utána visszajött.
És hány éves?
Balázs most 18 éves. Tehát még a legjobb korban van, mert ha 20-22 lenne, akkor menthetetlenül belekerülne már az a keserűség, ami sajnos óhatatlanul vele jár. Tudod, anélkül, hogy különösebb panasz áradatba kezdenék, ez az egész orgona, de általában véve magyar zenei életkérdés, ez azért egy nagyon furcsa dolog. Én nagyon szeretem az egykori Alma Matert, a Zeneakadémiát, és én még tényleg a nagy generációra emlékszem. De manapság a Zeneakadémia az olyan, mint egy lefele fordított piramis, alul a legszűkebb, azaz bejutni lehetetlen, elvégezni vicc. Tehát aki a Zeneakadémiára jár, ott csak felejthet jelen pillanatban. Tehát ha megnézed azt, hogy mondjuk a mi megboldogult fiatalságunkban kik tanítottak ott, micsoda gárda volt ott, Kocsis Zoltántól, Fischer Anni nem tanított ugyan, de öröké ott volt. Ezt onnan lehetett tudni, hogy ha az ember cigarettafüstöt érzett, és látta, hogy bútorok széle ki van égetve, akkor biztos, hogy Anuska éppen ott nyomogatta el a cigarettát, mert egy időben általában 30 füstölgött mögötte, előtte, alatta, fölötte. Ott volt Kovács Dénes, ott volt Becher. Tehát az a nagy generáció ott volt ma, hogyha így nézed, akkor szinte senki mosódik.
A zenetörténetből, hisz fantasztikus utazásokat is szervezel időnként meglepő környezetbe, amikor a nagy elődöket szinte életre kelted. A zenetörténetben jellemző volt, hogy utódoknak a közönséget átadták a nagyművészek? Volt ilyen?
Ez nem zenetörténetileg lehet talán boncolható, hanem inkább emberileg. Tehát voltak a történelemben mindig is féltékeny disznók.
Szerintem mindig.
akik furcsa módon egy ideig mankóként segítették a fiatal tehetséget, majd az első pillanat, amikor riválist éreztek, akkor begáncsolták. És voltak, akik viszont nagyon nagy gesztus értékkel vitték vissza.
Szeretném, és aztán elhallgatunk, hogy hallgassuk meg az ifjú tanítványod, amúgy...
Ezt a szót nem merném alkalmazni, mert én nem hiszek a tanításban, csak a tanulásban. Tehát inkább arról van szó, hogy én naponta sok órában rendelkezésére bocsátom a zeneszalonomban lévő gyakorló orgonát, és hallgatom egy pár helységgel arrébről, és néha keresztül megyek, és esetleg egy-egy mondatot mondok. De volt, hogy ez a mondat ez úgy nem esedett, hogy a fene egye meg, te ezt jobban csinálod, mint én.
Csak azt akartam mondani, megfordítva ezt a képzeletbeli dobot, aminek az egyik felét ütötted, hogy tudnék, te azt mondtad, hogy van úgy, hogy a tanítványnak egy ideig segítenek, aztán gyorsan a víz alá nyomják, nehogy túlnője a mestert. Én meg nagyon gyakran tapasztaltam az én szakmai pályafutásom során ennek a fordítottját, hogy amikor valakinek a hóna alá nyúltál, helyzetbe hoztad, képernyőre segítetted, és így tovább, és hagytad, hogy tanuljon, akkor amikor olyan helyzetbe került, akkor hátulról ledöfte a mestert. Nagyon sok ilyet láttam. De hát ez egy mellékvonal, azt gondolom, akkor most...
Igazi egyéniségeket soha nem lehetett ledöfni, tekintve, ez hogy igaz. Ez pótolhatatlan.
De megpróbálták. Igen.
Hát, ja, figyelj.
De ebbe igazad van. Kitalunk még egyszer, hogy a közönséget még szervezzük.
Benkov Balázsnak hívják. Rém vicces, mert amikor legelőször a YouTube-on rákerestem, azt hittem, hogy ez valami német hülye. Tehát Benkov néve normális ember, éppen úgy nem él, mint Varnusz néve se. Szóval nem lehetünk olyan becsületes Fodor János. Úgyhogy így aztán kivaradtunk a becsületesek klubjából, és akkor, amikor rákerestem, azt mondtam, hogy tessék, tehát nem elég, hogy éppen olyan jól fog orgonálni egy-két éven belül, még éppen olyan idétlen neve is van, mint nekem.
Hallgassuk akkor őt egy kicsit. A Tapsot volt, mi csak röviden élveztük ezt a fantasztikus muzsikát, de ennyi futott a legközelebb.
Egyébként hogy... ebben egy nagyon szép szimbolika benne van ebben a műben, ugyanis ezt Saint-Saëns Liszt Ferenc emlékére írta. És van egy fantasztikus Borodin levélidézet, amiben Borodin egy oroszországi barátjának elmesélte a legelső találkozását, tulajdonképpen egyetlen találkozását Liszt Ferenccel. Akkor már Liszt abszolút nem volt Európában ismert. Csak a szakmai körök ismerték, tehát az egykori nagy legendás, kvázi Michael Jackson ismertségű Liszt addigra annyira ismeretlen volt, hogy amikor Borodin elkezdte őt keresni Weimarban, egyszerűen senki nem tudta, hogy hol van, és végül is az elefánt fogadónak ígérte le Borodin, hogy a tipikusan német, pecsétgyűrűs, csokornyakkendős, arrogáns változata, az azt mondta, hogy valami doktor Liszt, az itt él valami kertészházban, és akkor odament, és hát ez egy döbbenetes pillanat, és ez egy ilyen zenetörténetileg fantasztikus pillanat, hogy odamegy, beadja a névkártyáját, a semmiből érkezik, tehát semmi bejelentés nem volt, beadja a névkártyáját, a szobalány beviszi, belülről zongorázás hallatszik, mert Liszt éppen növendékeivel foglalkozik, és akkor egyszer csak nagy kemény lépteket hall, fölrántja az ajtót egy kis fekete reverendába öltözött alacsony ember, hatalmas széles gesztussal megöleli, majd a következőt mondja neki, drága barátom, ez egészen jó szól, majd oda vezeti Borodint a zongorához, és Borodin második szimfóniáját komplett módon félhanga följebb lejátsza neki. Hát gondolj bele, hogy micsoda antré lenne, hogy megérkezel életedbe először Hollywoodba, és akkor hirtelen kinyílnak az ajtók, és bevezetek, ez ugye Fodor János, és megjelennél ott az egészet. Tehát körülbelül ilyen lehetett Borodinnak ez. És nagyon érdekes volt, hogy Lisztnek a tanítási módszerei, amikor az egyik növendéke egy fiatal orosz zongora művésznő azt mondta, hogy mester, én ezt nem tudom lejátszani, akkor Liszt kihúzta a zongoraszéket rám, de azért kérem, Vera drága, üljön és mutassa meg, hogyan nem tudja lejátszani. Tehát ő egészen más volt, és nagyon patriarkális volt a szellem. Úgyhogy én ebben a fajta, hogy is mondjam, ilyen zenei együttélésben ezek. Nézd, János, a zene az egy együttélős műfaj. Tehát úgy gondolom, hogy egy zenekarral, egy kamara együttessel hosszú évekig együtt kell dolgozni, hogy ez működjön, hogy ez sejtszinten működjön. Tehát van ez a régi zenei anekdóta, hogy a két nagy bécsi szimfonikus zenekarnak a koncertmestere találkozik egy bécsi kávéházban egy délelőtt, és az egyik átüvölt a másiknak az asztalhoz, hogy nálatok tegnap járt ez a híres amerikai vendégkarmester. Igen, igen, igen. És mondd, hogy vezényel? Nem tudom, mi a Beethoven 5-et játszott. Tehát azt mondom, hogy ez az egész karmester utasztat, ez egy bohóckodás, tehát ez semmilyen nincsen. Itt egyetlen egy létezik, hogyha valaki úgy, mint Ormándi együtt élt a philadelphiaiakkal, ahogy Bernstein együtt élt a New York-i zenekarral, hogy együtt éltek, unatkoztak, mulattak, aludtak, gyűlöltek, így lehet egyedül. Így akkor átmegy előbb-utóbb. Úgyhogy én azt mondom, hogy a tanulásnak is csak ez lehet a fázisa. Tehát az, hogy az ember hétfőn délután 4 és 5 óra között egy nádpálcával valaki mögé beálljon és csapkodja a hátát, mint egy lovat, hogy tessék így, ez nem működik.
Szeretlek hallgatni. Tudsz valamit, amit mások nem?
Na, most itt leveti Fodor János itt az iróniáját.
Szembe dicsérlek most, igen.
Kedves hogy hallgatók, történelmi pillanat.
Ne csinálj,
a legironikusabb hát emberek
hogy, egyike tudod, vagy. Tudod, hogy kedvellek.
Tudom, hogy kedvelsz, na de hát gyakran azok a szoktuk.
Szóval olyan dolgot tudsz, amit mások kevesen, és akkor ezt akkor is elmondom, hogyha a fene-fenét eszik, és minden iróniámat félre kell tennem, hogy tudjuk, nagyon plasztikusan tudsz mesélni. És szeretném, hogyha ezt a szinte képi megvalósítást hanggal, ez nem semmi, folytatnánk majd, de előbb mondd meg, hogy mit hallunk most.
Jelen pillanatban szintén Balázs játszik. Erre azért vagyok büszke erre a felvételre, mert ennek én voltam a hangmérnöke.
Az nem zavar, hogy most nem tőled játszunk dolgokat?
Egy csöppet, mert hallottuk már eleget tőlem. Hát azért
jó, belehallgattunk, és utána azt szeretném, hogyha azokról a terekről mesélnél nekem, ahol te élsz, ahol te vagy, és több ilyen is
jó,
van.
Jó, akkor még az előző kérdésre válaszolok. A 40-es évek elején a Váci Székesegyháznak a karnagya volt egy bizonyos Pikéti Tibor, aki Lehotka Gábort is orgonálni tanította, és a háború közepén 44-ben írta ezt a Pasztorál című művet, ami meghatóan szép, csodálatosan szép zene, és mivel ő legelőször ezt a művet a kőbányai csodálatos Lechner porcelán templomban játszotta, ezért Balázs is ott vette föl ezt a célt.
És hát Kőbánya neked különösen fontos. Xavier, Barnusz Xavier a Rádió Bézs vendégjátékában a vendég. Fontosnak tartom elmondani, hogy ez a műsor nem jöhetett volna létre Kárászi Szilvia zongora művész szerkesztése nélkül, akit most kénytelenek vagyunk nélkülözni,
jaj,
nem sokáig. Tettem,
az iróniádból az a mondat fog is elérni. Nem jött volna létre Kárászi Szilvia betegsége nélkül.
Jaj, beteg vagy. Nem, sőt, az ő gondolatmenetét próbálom elkapni, azt a fonalat, amit szerintem megkérdezne tőled. Az pedig az otthonaidra vonatkozik, több is van belőle. És...
Na, az egy szép pillanat volt, amikor tegnap Szilvi beállított az én kis zeneszalonomba itt a Liget másik oldalán. Az a csodálattal vegyes, pici irítsége, amit a szemében megláttam, pedig hát az ő zeneszalonja Budapest egyik legszebb tere. Amikor azt megláttam, akkor azt mondom, nincsen nagy baj itt nálunk.
Annyit hadd mondjak el, hogy az övé, Szilviáé a Pozsonyi úton van, és az a szalon tényleg nagyon szuper estéknek ad teret, szép, elegáns kiállításokkal is egybe van kötve, és az az ő szüleinek a lakása, hogyha nekem jól rémlik, igen.
Saját termelésbe szereztem.
Mondd még egyszer?
Mondom, akkor ezt legalább én saját kitermelésként szereztem. Ebben senki nem segített.
Na, mesélj a tiédről.
Kérlek szépen, én nekem elsősorban is van egy olyan furcsa, nem tudom, szokásom vagy betegségem, hogy én egyszer nem adom el a régi ingatlanokat. Nem azért nem adom el, mert nem tudom, én mohú vagyok, vagy egyszerűen lusta vagyok azt az egész procedúrát végigcsinálni, ami mondjuk egy ilyen eladással járna. Úgyhogy... éppen ezért ugye egy kicsit rajta maradnak ezek. És akkor az ember előbb-utóbb vagy kiadja albérletbe, ahol nyilvánvaló szörnyetegek jönnek, és lepusztítják, fölszedik a parkettet, és szalonnát sütnek a szoba közepén parkettből. Tehát a lényeg az, hogy...
Közben kezemben nyomta a telefonját Xavier.
A tegnap, gondolom, a tegnap esti volt egy karácsonyi partik.
Igen, a tér elképesztő, faboritásúak a falak?
Igen, kazettás mennyezet.
És ez volt ott, vagy te csináltattad?
Is.
Tehát eredetileg, akkor helyreállítottad, vagy hozzá?
Igen, és kiegészítettem, mert nekem nem volt elég nagy a tér, mert akkor kellett beépíteni a nagy orgonát, amit ott a bal alsó sarokban látsz, és ennek kedvéért néhány falat át kellett üttetnem. Úgyhogy egy...
Te olyan, mint egy templom, vagy mint egy főúri könyvtárszoba.
Kérlek, mindig erről álmodtam egy templom pap nélkül. Tehát én az 1789-es év gyermeke vagyok, én nekem nagyon tetszik ez, amikor ott vannak azok a csodálatos terek, és nincsen benne ideológiai nyomás. Tehát csak Johann Sebastian Bach szelleme él, mert tudnélik, Johann Sebastian Bach többet tud a Jóistenről, mint az összes egyház együttvéve.
Te játszottál itt tegnap?
Nem. Tegnap kérlek szépen teljesen üzem. Kérlek szépen a Déri Népresszóból van ott egy fantasztikus spinkó, egy csodálatos bárzongorista női bolya, és őt hívtam át. Úgyhogy ő jött, és ott a sarokban egy koncertzongorán egész este.
Jó
volt a hangulat nagyon.
Szóval van neked egy ilyen zeneszalonod?
Van a zeneszalon.
De itt te nem laksz, hanem dolgozol, élsz lehetős.
Néha ott alszom, hogyha már fáradt vagyok. A valóságban a Balaton felvidéken élek. Ott
egy házad van?
Igen, meg ott van.
Kúria? Kastély?
Nem, ezek ilyen, ez már ilyen fodoros fogalmazás. Nem, kérlek szépen, ez egy régi szép polgárház, semmi különös nincsen. Ha akarod, akkor erről is én kérlek szépen csinálok egy ilyen kétdimenziós műsort, a kedves hallgatók azok csak hallják azt, amit én, de valójában te meg látni fogod. Tehát ez kérlek szépen nem is kastély, nem is kúria, hanem ez egy egész egyszerű régi klasszikus polgárház, amiben szintén van egy orgonám, mert nem tudom, ilyen notoris orgonatelepítő vagyok, és akkor én ott élek főállásszerűen. De utána nem olyan régen jött egy ilyen váratlan flash az életembe, hogy vettem egy berlini lakást, mert egy európai lakást eladtam, amit untam, őszintén megmondom.
Ez hol volt?
Azt nem akarom elmondani, azt nem tudom, hogy az könyvelőm már bevallott-e azt az adót. Na kérlek szépen, azt eladtam, és megvettük ezt a berlini lakást, és Ez majd magától megy, mert ez film.
Ó, kezemben nyomott egy mozit.
Igen, még egy mozit is.
Amiben...
Na most, figyeljenek.
Na jó, ezt nem is mondom el, mert az emberek itt meg fognak őrülni, hogyha én elmondanám, hogy ez az ivókút, ami csobogó, az a...
Az, aki irigykedik, egyszer iszik belőle, és többet nem irigykedik.
Ez nem irigykedés, az ámulat, a csodálat, a régi idők szelleme, amikor ez ilyen, még minőség és érték
örökség,
volt.
Nagypapai örökség, tehát ez mindig ott áll, csak nekem föl kellett egyszer újítatnom, a 40-es évek óta senki nem foglalkozott vele. Na, a lényeg az, hogy általában ott élek, és azon kívül most itt van az a berlini újdonság, ami nagyon szeretek, mert Charlottenburgban van ez a pici kis lakás, és mivel hát azért mégiscsak Berlin a világ közepe.
Igen, azt mondják, hogy mostanában.
Fantasztikus. És ráadásul most tegnap jöttek barátaim onnan vissza, és azt mondták, hogy nem, hogy rontott volna, hanem mit szinte megduplázta a jó hangulatot, a merénylet óta eltelt az idő, mert az emberek olyan szinten fognak össze. Tehát egész egyszerűen van például ott egy ilyen videoblogger gyerek, van egy olyan videoblogger gyerek, aki most csinált egy olyan 70 ezer, vagy bocsánat, 70 milliós nézettséget, képzeld, 70 milliós
abba
nézettséget.
Abban már megközöksz,
amiben egyszerűen kiállt oda a térre, ahova befutott a micsoda, ahova befutott a kamion, kiállt a térre, egy kicsit ilyen dopmenszerű kinézetű ember, és így üvölt bele a kamerába. Te szarházi tetű, nézz ide mögénk, látod ezt a templomot? Tudod, hogy ez miért ilyen? Tudod, hogy hogy nézett ki 45-ben ez az ország? Mi ezt képesek voltunk fölépíteni, és te a szarházi, tetves, gyáva barátaiddal idejössz, és azt hiszed, hogy azért, mert 8-10 embert megölsz, valamiben is meghátrálunk. Hát szar. És hihetetlen nézettsége van, mert tulajdonképpen az igazság, hogy tényleg összerántotta a németeket ez az egész történet.
Ez jó. Úgy látom, ahogy figyelem a lakásaidat, a házaidat, és akkor nem beszéltünk még arról, ami itt volt a vár tövébe, vagy én egyszer voltam.
Azt se szerettem.
Már nincs?
Nézd, kérlek szépen, pont Balástól, aki egyébként itt ül velünk a stúdióban, csak egy szót se szól, pont Balástól, aki ugye elkötelezett és mélyen budai úri gyerek, az ő köreiből hallatszott az a zseniális mondat, hogy Pestit csak akkor látnak Budán, hogyha az takarítani jön, majd lopni. Én ezt az előítéletet mindig éreztem magamra sütve, mint egy bélyekként az Attila úton, úgyhogy el is költöztem onnan.
Értem.
Te budai vagy?
Nem. Nem, jó. Nem, abszolút nem. Sőt, nekem idegen Buda, szeretem, szép, de eltévedek.
Igen, pontosan. Tehát oda az ember múzeumzárás után hazamegy.
És utána igen, el kell menni. Hát legalábbis most már Szentendrén élek egy ideje, de abszolút budapesti. Természetesen abszolút budapesti. No, hát egy meglepetés. Itt van valaki a vonalban. Halló, halló.
Háló, szervusztok!
Szilvi, te vagy?
Sziasztok. Én vagyok, képzeld el!
Drága Szilvi!
Szóval itt hallgattam az adást, és a Xavérnek szeretnék üzenni, hogy ne legyen gonosz. Mert tegnap ott voltam nálam szalonjában, és ez egy ilyen pici kis hely, ami nagyon helyes volt, és valaki, aki ott volt, egy színész, mert most nem akarom mondani nevét, ő mondta nekem, hogy mindig gonosz vagy hozzá is. És miért
nem vagyok gonosz, a Fodor Zsóka mondta, bocsánat, Jánosnak a testvére Zsóka mondta ezt, a Fodor Zsóka azt mondta tegnap este, hogy gonosz vagyok, de ezt csak azért mondta, mert egyszerűen nem képes elviselni azt, hogy én kijelentettem, hogy normális úriember barátok közt akkor se néz, hogyha egyébként puskatussal kényszerítik erre. És ő ezt nem tudja.
Szíven, de nem szabad rádióba éneket mondani, hogy hát te is örökölted az apukától azt a szép házat ott a polcán. Én nagyon szeretettel hívtalak meg, és most itt fekszem az ágyba, basszus, mert lehet, hogy elrepett a csontom.
Mit csinált a csontom?
Mert sekerültem, és nagyon-nagyon rossz állapotban vagyok szó szerint. Ez most lehet, hogy nem volt publikus, de felháborodtam azon, hogy tudsz nyilatkozni. Olyan emberek iránt, akik szeretnek téged, és odafigyelnek.
De kiről mondtam rossz? A drága Szilvi, mondjad.
Édes drágám, ezt akartam csak mondani, hogy ne légy gonosz.
De azt kérdezem, hogy kivel voltam gonosz?
Édesem, hát nem szabad ilyen megjegyzéseket tenni.
De milyeneket?
A rádióban, amikor utána 2 perc múlva elmondod, hogy a te házad és a szüleidtől örökölted. Azt mondod, hogy legalább azt beszerezted, ezt a kő amerikai úti valamit. Ez most nagyon személyes, csak itt fekszem betegen, és egyrészt felháborított, hogy ennyire elkéstél, másrészt, hogy egy kicsit empatikusan, meg egy kicsit, én imádlak téged.
De nem késtem el, hanem vártam egy parkolóra, amelyet Koltai Róbert művész úr foglalt itt el az épület előtt, és mivel ő még adminisztrált, ezért ott türelmesen vártam, még Koltai Róbert kijön a parkolóból. Nem bántottam én meg senkit. Jaj, drága Szilvi, ne legyél már ennyire szép élek, mert már tényleg olyan vagy, mint
hogy... Én a legjobbat kívánom neked, és boldog új évet, és elnézést, hogy én talán azért is már ma balesetért, de kicsit érzékenyebb is vagyok. Ez tényleg egy rendhagyó betelefonálás most a részemről. Csak ne legyél ilyen, mert ha művészettel foglalkozol, akkor pláne nem lehetsz ilyen.
De drága Szilvi, mondd el már nekem őszintén, mi volt a bántó? Hát szerintem te most túl érzékeny vagy. Most olyan vagy, mint a Kosárinél Rész Lola írt volna téged.
Lehetséges. De szeretettel mondom neked, hogy tényleg nem. Mert nagyon sok embert megbántasz, és nem szabad is.
De senkit nem bántottam meg, drága. Hát most azért, mert Fodor Zsokánál nem vagyok hajlandó nézni a barátok között. Ez nem bántó dolog.
Édes drágám, most nem erről van szó.
Akkor miről?
Te is pontosan tudod.
De abszolút nem tudom, miről beszélsz. Tehát akkor szívesen meghallgatnám, hogyha elmondod az érveidet.
Nem megrendezhető műsoromat itt az ágyból, és ilyen érzékenyen reagáltam az irányodban. Bocsáss meg, János, tudod, hogy ez nem jellemző rám, de úgy látszik, ez most egy ilyen évzárás nekem. Ölellek benneteket, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Puszi!
Nos, hát ilyen is.
Ez jó volt. Nem értettem olyan nagyon, de nem baj. Azért volt jó, mert...
Ezt a telefont előtte csak 2-szer próbáltuk le, úgyhogy ha voltak akadozások, akkor ezért volt.
Egyébként Fodor Zsóka nem a tesóm, de ez csak egy zárójeles megjegyzés.
Jó, csak hát nyilván ezt is szeretem volna gyarapítani a gonoszságaim tárát.
Igen, ez egy jó szójáték volt. Az órára nézek, és nagyon-nagyon rettegve...
Csak kérdezem, hogy erre büszke vagy, vagy inkább szomorúsággal tölt el?
Már, hogy nem a tesóm?
Igen.
Örülnék, hogyha sok testvérem lenne.
Jaj, de diplomatikus. Na, ezt akartam tesztelni, hogy még mindig benned van-e a régi diplomácia.
Na figyelj, az a nagy helyzet, hogy próbáltunk még egy telefont becsempészni, de ez nem jött össze, mert amikor próbálkoztunk, mással beszélt, úgyhogy ez a telefon elmaradt.
De legalább mondd el, hogy ki lett volna.
Karafiát. Orsolya. Úgyhogy ez a beszélgetés elmarad, viszont a mi időnk is lassan lejár. És azt szeretném én megkérdezni, mielőtt elindítunk egy búcsúzenét, hogy azt te hogy viseled, hogy, hát én legalábbis úgy látom, hogy nagyon sokan imádnak, de tényleg nagyon szeretnek, és még a hatalom, nem jó szó a hatalom, még a munkádat el is ismerik kitüntetéssel, a legmagasabb kitüntetést megkaptad, és nagyon-nagyon sokan lelkesednek, Kovács úr, és Kisnéni, és Fodor Jancs, és nem tudom én, a művészeted iránt.
Deig jussunk el.
De ugyanakkor azt gondolom, hogy igen, megosztó ember vagy, téged valószínűleg sok olyan ember is van, aki nem szeret.
Ugye én ezt jól gondolom. De hát egy régi elméletem szerint, ameddig a szervezetben egyensúlyban van a savaknak és a lugoknak az aránya, addig nincsen nagy baj.
Baj nincs, abszolút.
Tehát gondolj bele, ha csak rajongók lennének, akkor milyen elviselhetetlen operetszerű lenne az életem. Az ellenkező esetben pedig már erre a beszélgetésre se kerülne, ha már valaki lelőtt volna az utcán.
Na, hát azért ez...
Én azért azt gondolom, hogy ez egy csöndes vízválasztó is. Tehát azok, akik szeretnek, nyilván bizonyos elvek és bizonyos érzések partjain szeretnek, és akik nem szeretnek, azok is bizonyos elhatározottságok mentén.
És ez tulajdonképpen egy teljesen normális dolog.
János, én pár évvel ezelőtt számot vetettem ezzel. A rossz akaróimat, vagy ha így mondhatom, hogy irigyeimet alapjában jövő könnyű volt kategóriákra osztani. Vannak olyanok közöttük, akik olyan bűneimet mondják a fejem fölött, amelyeket egyébként már réges-rég elhagytam, hiszen, mint minden ember, magam is örökké iparkodom, hogy a hibáimon javítsak. És tulajdonképpen nevetséges, amit csinálnak, hiszen olyan dolgok után lőnek, amelyeknek már a porfelhője is eltűnt. Vannak olyanok, akik nagyon tehetségesek, de a saját sikereik hiányában irigyek. Uh-huh. És mivel a sikert és a szerencsét, ami nyilván Jócskán hozzásegített a sikerhez, alapjába véve tényleg ingyen kaptam, és soha nem kértem, és nem futottam utána, hanem tényleg a véletlen benyitott az ajtómon, éppen ezért ezt nem tudom magamra venni.
A tehetséget kaptad ingyen talán, mert azért a sikerért dolgozni kellett.
Nagyon sok szerencse kellett hozzá. Így van. Tehát én azt hiszem, hogy így van, de mivel én azért gyerekkorom óta tudtam, hogy a siker az nem cél, hanem melléktermék, éppen ezért egyáltalán nem lettem volna különösebben fölháborodva, vagy elkeseredve, amennyiben mondjuk adott pillanatban én a sok munkám még cserébe nem kaptam volna nagy sikert. És mindig az a Goethei mondat van a fülemben, amit ő egyszer mondott, hogy furcsa, hogy ahogy mondják a természettudósok, írta Goethe, soha a természet idáig nagy rendje szerint nem volt két egyforma levél. Tehát ha nem volt soha két egyforma levél, akkor nyilván soha nem volt hozzám hasonló ember. Mégis milyen csodálatos, hogy van pár száz, vagy ezer, vagy tízezer, vagy százezer ember, aki mégis hasonlóan gondolkodik, és elfogad engem, mint hogy nyilván én is elfogadom őket, ellenére annak, hogy az eredetünk teljesen más.
Ezért vagy ebben a stúdióban most itt. El vagy fogadva olyannak, amilyen vagy, és ez egy nagy dolog. Szeretném megköszönni sokak nevében azt a sok élményt, amit általad és nem csak általad, hanem azt nem mondom, hogy ifjú tanítványok által, de akik utánad jönnek, és te segítesz, kapunk. És szeretném azt is megköszönni természetesen a zenén kívül, hogy itt voltál ma, és ezt az időt ránk szántad, és természetesen a hallgatókra. Marnuk Szabér, boldog új évet kívánok neked is, és mindenkit, akit te szeretsz, azoknak is. Önöktől pedig elbúcsúzom, megköszönve figyelmüket, ennek a műsornak a szerkesztője Kárászi Szilvia volt, és Fodor János próbálta megoldani a lehetetlent. Minden jót kívánok önöknek!
Darkness will hide me.